Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezes Csapat Rádió 2022-es évadának 5. adása a Forma 1-es Emilia Romagnai nagy díj után Baka Gáborral, Kovács Olivérrel és Fejér Patrikkal.
Üdvözlünk a nézőket!
Hát az adásunk címe az nem gondolom, hogy ennél találóbb lehetett volna, ugyanis gyakorlatilag az történt, amit leírtunk, hazai pályán oblott össze a Ferrari Imolában. Még ha félig meddig nem is önhibából, de érdekes volt ezt látni, hogy otthon nem jött össze a Maranellóiaknak, holott azért vártuk ezt tőlük.
Sőt, hát nem csak vártuk, igazából ígérték még a hétvége folyamán is a teljesítményükkel, és én azt mondanám, hogy ez alapvetően a saját hibájukból, szóval lehetett volna ezt jobban is csinálni, akár versenyzői szinten, akár csapat szinten, de azt hiszem, hogy belemegyünk mind a két dologba egy kicsit később is. Minden esetre a tifoziknak óriási csalódás lehetett ez, hogy a Ferrari versenyképes volt, hazai pályán aztán végül is mégsem kaptak tőlük sokat.
Röviden úgy is fogalmazhatnánk, hogy ezúttal a vörös posztot saját maguk elől rántották el a Ferrari-nál, és így továbbra is fennállad a széria, hogy 2006 óta dobogómentes ezen a pályán az istálló.
Nagyon tegyük hozzá, hogy az kimaradt jó néhány év,
igen.
2006 után, szóval nem, az elmúlt 15 évben nem jutottak dobogóra.
Gyorsan elmondom, hogy az adásunk során várjuk a YouTube-on élő nézőink, csak élő nézőink vannak persze, de akik élőben követnek bennünket itt a videó megosztón, azoknak várjuk folyamatosan adásunk során a kérdéseit, hozzászólásait, illetve van itt egy szavazásunk is, amire majd később kitérünk a sprintekkel kapcsolatban, ott is nyugodtan fejezzétek ki véleményeteket. De térjünk vissza szerintem a hétvégére, hát igen, egy napja volt még vasárnap. De a hétvége igazából nem is vasárnap kezdődött, és még szerintem maradhatunk a Ferrari-nál. Ugye már pénteken is voltak téttel bíró események.
Sőt, hát igen, mert ugye az idei szezonban az első olyan hétvége, amikor a sprint futamot is tartottak, úgyhogy már péntek délután meg lezajlotta az időmérőedzés, aztán szombat délután már tétre ment a versenyzés, igaz, hogy rövidebben. Emellett ez volt az első sprint futam, amikor a tavainál jóval több pontot lehetett szerezni, erre is majd visszatérünk, de jelentős változás volt, és tényleg nagyobb tétje volt a szombati rövid versenynek, mint az előző évben. De térjünk vissza azért persze péntekre.
És igazság szerint a mezőny meg is dolgoztatott minket így a pénteki időmérőedzés alkalmával, hiszen a kis békésnek bizonyos tempóból talán még jelentéktelen időmérőnek is eléggé hosszas kronológiája lett ezzel a cirka másfél órával. A rekordmennyiségű piros zászló kíséretében egészen pontosan 5 darab megszakítás volt, ami a 2006 óta élő Q1, Q2, Q3 rendszerben még nem volt. Például a 4 piros zászló már többször is volt, mondhatná például a 2016-os Magyar Nagy Díjat, de ez most minden sikerült felülmúlni.
Egyébként volt hasonló hosszú, sőt, most nem néztem percre, de hosszabb időmérő is.
Jó első tünetekkel.
De igen, szóval, hogy ennyiszer megszakítani, újraindítani, igen, ilyet még nem láttunk. De ez is valami.
A legmegdöbbentőbb piros zászlót pont egy piros autó hozta elő hazai pályán, Carlos Sainz révén, aki egyébként éppen az imolai hazai hétvége előtt kapta meg az új 2 éves szerződését a Ferrari-tól, és hát azt hiszem, nem így illő megköszönni az új kontraktust.
Sainz ezek a hetek számára ilyen homályos volt, nem csak ebben az évben, hanem a pályafutásában is, tehát ilyen szériát még nem láthattunk tőle, pedig azért már hosszú ideje itt van a mezőnyben, és nem tudom, hogy mi miatt nagyon sokan fejtegették már nagyon sok szempontból megközelítve, esetleg a ránehezedő nyomás okozhatja ezeket a kizökkenéseket, hiszen olyan szituációban mostan először, hogy egy élcsapat alapvetően konstans, dobogó és győzelemesélyes autójával versenyezzen, és mintha mégsem akarna összeállni itt a történet.
Nekem nagy csalódás Sainz, nyilván nem árulunk egy nagy titkot, hogy a hétvége további részében sem remekelt, és főleg a tavalyi év tekintetében, ugye a tavalyi év előtt én egy kicsit előre így károgtam, hogy mi lesz, hogyha a Barrichellót csinálnak belőle, vagy ő maga csak egy Barrichello. Aztán tavaly nem így történt, sőt igazából összességében jobb eredményeket hozott a házi kedvenc Leclerc-nél, aztán idén, amikor már otthon lenne ő is a csapatnál, esik el, és úgy esik el, hogy erre a hétvégére már biztos volt a jövője is. Szóval számomra egyelőre érthetetlen, hogy mi van Sainz-a. Talán Oliver magyarázata az, ami valamennyire rávilágít, hogy mi lehet, de nagyon-nagyon furcsa, hogy ezt látjuk tőle.
Meg ugyebár beszéltünk még egy szempontot, hogy az eddigi 4 futam alapján, persze még van átra 18-19, attól függően, hogy Oroszországot hogyan sikerül pótolni, az eddigi 4 futam alapján azért több versenyzőn is megfigyelhető az, hogy egyre nem tudtak alkalmazkodni, hozzászokni ezekhez az új szívóhatású Forma 1-es autókhoz, és ez is okozhat vezetésbeli nehézségeket. Láthatjuk a Mick Schumacher esetében is, ha már
sőt, egy óriási
a most adódó pilótákról
még beszélünk, szóval
igen. Így van.
Na jó, de közben meg ott volt ugye az első futamok, ahol azért Sainz ott volt a dobogon, Bahrainben másik
de
lett.
Akkor is hangoztatta azért, hogy még nem érzi magát komfortosan, mert a tempója persze megvolt, de teljesen más, hogyha valaki gyorsan tud menni egy autóval, meg hogyha összhangban is van az adott technikával. És ne felejtsük el, hogy azért Bahrain és Jidda karakterisztikában is eltérőek Ausztráliától és pláne Imolától.
Hát majd erre később visszatérek, viszont még mielőtt rátérnék a másik Ferrari pilótára, Charles Leclerc-re, ugye említettük, hogy Sainz még nem ford annyira össze az idei Ferrari-val, viszont Max Verstappen nagyon összefort erre a futamra a Red Bull-lal, és a Red Bull is bírta a gyűrődést. Valami elképesztő fölényben volt a Imolában.
De egyébként ez annak a fényében különösen érdekes, hogy a megelőző napokban Helmut Marko, a Red Bull Motorsport főnök pont arról beszélt, hogy a holland még nem érzi annyira az autót, mint amennyire idén eddig Perez. Szóval úgy látszik, hogy erre a hétvégére ráérzett, vagy végleg ráérzett, minden esetre most működött nála az autó.
Vagy még egy opció áll fenn, és én inkább ezt tartanám fent, hogy azért kételkedjünk egy picit Helmut Márkóban kommunikációs fronton, tehát könnyen lehet az, hogy ő lesz a következő Toto Wolff ebben a tekintetben, aki mindig is ezeket a már-már bosszantóan óvatoskodó nyilatkozatokat tette, és aztán természetesen az ellenkező bizonyosodott be, természetesen az elmúlt évekről beszélek, nem az ideiről, mert amit idén csapat fronton művel a Mercedes, az, hát arról majd még beszélünk.
Egyébként itt a Verstappen formájában azért bele játszhat az, hogy ugye ne felejtsük el, hogy Imolában azért nem kevés alkalommal volt vizes a pálya, de ettől függetlenül ez nagyon jól
tavaly
ment.
Tavaly is hasonló körülmények között nyert.
Igen, nagyon jól ment, mind szárazon, mind vízen a Red Bull. Az elemzések azt mutatták egyébként, legalábbis ahol én találkoztam ezekkel, hogy a Ferrari-k mintha jobban mozognának így minimálisan az esőben. Ez egyébként, amit már beszéltünk korábban is, a korábbi csapatrádió epizódokban, pont Ausztráliában jött ez elő, hogy a Ferrari jobban meg tudja dolgoztatni a gumiait és az autóját egyáltalán, mint leszorító erővel, és az jól jöhet például ilyen esős, kevésbé tapadó körülmények között is, szemben mondjuk a Red Bull inkább, hát ezt itt nyilván túlzás kijelenteni, mert nem így van, de hogy inkább egyenesre állított autójával. És ahogy itt az előbb is mondtuk meg, hogy ugye beszéltük, hogy Ferrari is ígérgette, hogy na majd itt Imolában virítunk, és én ezzel kapcsolatban egy kicsit az is volt egyébként az érzésem, hogy még ha maguktól nem is feltétlenül olyan sokat várnának el, de mondjuk a közvélemény nagyon sokat várt el szerintem tőlük abban az értelemben, hogy egyértelműen esélyesnek lettek kinyilvánítva, holott, ha megnézzük, 71%-on a padlógázon állnak gyakorlatilag a pilóták egy imolai körön. Ott van például az utolsó kanyartól a kettes kanyarig tartó vágta, amiben van ugyan két törés, és a célegyenes is benne van ebbe a 15 másodpercbe, de itt folyamatosan például ott is padlógáz van. És visszatérve az első három futamon is látottakra, ezek a szakaszok a Red Bullnak feküdtek eddig.
De végül is a számok igazolták a hétvégén látottakat is, amiket itt most elmondtál, de ettől függetlenül azért mégiscsak egy érdekes szempont az, hogy a gumikezelésben, ami eddig az Ferrari erősségének tűnt inkább, ezt nem tudtak mit kezdeni vele, és ez főleg a sprint futamon volt látszani, és a szombati sprinten, hogy hiába volt az élen Leclerc, egyszerűen az utolsó körökben már annyira nem volt tapadása, hogy Verstappen még különösebben meg se kellett erőltetni a magától, hogy megelőzze, illetve visszaelőzze.
Igen, ez látványos volt, és ott ugye benne volt ebben az is, hogy pénteken ugye egy szabad edzése volt a mezőnynek, de az egy szabad edzés is nagyjából a semmivel ért fel, mert hogy az is vizes pályás volt, és száraz körülmények között nagyjából csak az időmérőn tudtak először autózni, az meg nyilván nem egy teszt
Ott is, hol igen,
alkalmas
hol nem.
szakasz. Úgyhogy igen, így. Így a Red Bull az egyértelműen kijelentett, hogy nagy fölényben volt. De hogy rontott el a hétvégét Leclerc?
Hát ez egy eléggé összetett és kombinált kérdés. Hát a kiinduló pont az ott indult, hogy az időmérő edzésen az utolsó lövés az elmaradt Lando Norris kiforgása miatt, és így tulajdonképpen azt láttuk, hogy Verstappen bődületes fölénnyel szerezte meg az első rajtpozíciót a sprintre, és utána ugyan a sprinten Leclerc jobban rajtolt Verstappennél, az imént említett gumikezelési problémákból fakadóan nem tudta megőrizni a rajtnál szerzett pozícióbéli előnyét, majd jött a verseny, aminél meg Leclerc rontotta el rajtot, méghozzá nem is kicsit, hiszen még Norris is elé került néhány kör erejéig. És ahol szerintem hibát követett el a Ferrari, gondolom itt most már kitérhetünk erre a pontra, hogy mindenáron be akarták ugrasztani a Red Bullt egy harmadik kerékcserébe, vagy annak esetleges elrontásába, holott anélkül a kerékcsere nélkül is biztosan meg lett volna a harmadik helyvel együtt a 15 ponttal. Ehhez képest egy teljesen őrült gondolatnál fogva valami olyanra játszottak, ami egyszerűen távol áll a kézzelfoghatóságtól, és meg is itták ennek a levét, tehát, és aztán a következő hibát pedig Leclerc követte el, aki szintén kockáztatta ezt a biztos 15 pontot, és néhány másodpercig úgy tűnt, hogy akár nullázhat is, és így lett végül 8 pontja, visszazárkózott a 6. helyre, de itt konkrétan olyan, mint a saját magát gáncsolta volna el a Ferrari, és saját magát gáncsolta volna el Leclerc.
Hadd szóljak közben, szerintem itt a Ferrari-nál azt én még nem tartom annyira hibának, hogy a végén kereket cseréltek még Leclerc-re, aztán megkapta a lágyat. Nyilván veszíteni valója sem sok volt. És valóban sikerült is beugratni a Red Bullt a kerékcserékbe. Az viszont a más kérdés, hogy utána talán a csapat ugratta be Leclerc-t abba, hogy akkor most nagyon hajtani is kell, hiszen itt a esélyt kaptál arra, hogy akkor a gyorsabb gumikon, próbáld meg elkapni a Red Bullokat, vagy legalábbis Perezt, és pont ez a nyomás vezetett ahhoz, hogy aztán hibázott egyet, eldobta az autót. Egyébként de nektek közben mondtam is, hogy én biztosra vettem, hogy valamelyikük hibázni fog. Azt is sejtettem már előtte.
Valamelyik se Perez, Leclerc viszonylatban gondolsz?
Igen, 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 Perez vagy Leclerc, így gondoltam, igen, hogy valamelyikük, amikor egymásra találtak, hogy itt valaki valami el fog rontani, és egyébként Leclerc-re gondoltam, pont emiatt, hogy neki kellett teljesíteni. Nyilván Pereznek is megfelelően kellett védekezni, meg tartani a pozícióját, de Leclerc-en volt a nyomás, és ez pont nem sikerült. Nekem semmi meglepetés nem volt benne, hogy elszállt. Igazából örülhet is annak, hogy végül beért a 6. helyen, de hogyha valamiben hibázott a Ferrari, akkor szerintem abban, hogy nyomást helyezett Leclerc-re ebben a tekintetben, hogy tessék, akkor nyom meg a legvégét, és akkor hajrá, hát ha lesz valami.
Gábor, erre mondom én azt, hogy a tangóba is két ember kell, tehát itt kollektív felelősség terén a csapatért és Leclerc-t, amit egyébként Leclerc magára is vállalt, és annak kapcsán, hogy hiba volt-e vagy sem, inkább azt mondom, hogy szükségtelen lépés volt, azzal pedig nem értek egyet, hogy nem volt itt veszíteni, hiszen ha azt veszük, veszítettek 7 pontot, ami később, már csak hogy a tavalyi évből indulunk ki, később még nagyon hiányozhat.
Hát ugye,
nagyon hiányozhat. Jó, persze, de hát ilyen körülmények között, meg a futamvégi kerékcserén nyilván mindenki veszíthet rajta, de úgy értem, hogy a harmadik hely így is úgy is
meg lett volna.
Lett volna. Szóval,
hát lett volna, csak ezt teljesen feleslegesen tették kockára. Tehát,
mondjuk,
alapvetően
az is igaz, hogy Leclerc dobta el, szóval nem kell még felmenteni, csak hogy a csapat hozta olyan helyzetbe ezzel, ahogy jól mondtad, szükségtelen kerékcserével, hogy utána szinte kénytelen volt hibázni, mert azért hajtott, hogy csak többet hozzon ki annál, mint amennyi amúgy meg lett volna.
Az a probléma hogy csak az a probléma ezzel, hogy azt azért lehetett látni az első 50-60 kör alapján, hogy a Ferrari tempója nem volt elég az, hogy igazán megszorongassa a Red Bullt.
Na jó, de álljunk meg egy picit. Azért nem ugyanolyan gumikommentek. Itt azért a gumikeverékek között van különbség, és hogyha a Ferrari úgy látta, hogy ugye a sprinten 21 körre nem volt elég a lájgumi, de hogyha mondjuk 15-re, vagy nem tudom mennyi volt a végén hátra, arra úgy látta, hogy X, nem tudom, 100%-on megnyomva jobb tempót autózhat, mint a Red Bull, onnantól kezdve szerintem ez egy, hát hogy mondjam, olyan kockáztatás lehetett volna, ami simán kifizetődhetett volna, csak kimondom ezt a szót. Egyébként a Ferrari ott is már egy kicsit hibázott, hogy elkalkulálták a boxkiállást, ugye emlékezetek vissza, a negyedik
igen,
helyre jött
Boris
vissza Norris
Szál.
mögé. Viszont szerintem
Azt
itt
szintén nem értettem. Tehát
hát,
azt
Imola...
lehetett volna látni, hogy az eddig kiállások folyamán, hogy egy kiállás, hogy nagyjából 30-31 másodperc. Erre kihozták úgy Leclert, hogy 27-28 másodperc volt a különbség közte és Norris között.
Ez is csalóka, mert ugye a vízen még jobban, ahogy száradt fel a pálya, még a szokásosnál is
éppen ezért
jobban
duplán
gyorsult a pálya.
Számolták el a történetet. Tehát nem? nagyon alánézték azt a különbséget. Tehát 27-28 másodperc egyszerűen nem volt elég még normál körülmények között sem, hiszen láthattuk, hogy 30 másodperc.
Nem
így
is
azonban duplán.
Nem is erre akarom most kihúzni a sztorit, hanem arra, hogy itt a Ferrari és Leclerc részéről is szerintem lehetett egy olyan extra kockázatvállalás, amit részben a hazai közönség és részben Sainz kiesése is mozgathatott. Ugye Sainz most már másodjára nullázik zsinórban, és a Ferrari konstruktőri előnye olvad.
Igen,
mások nincs is belőle.
Pont Sainzot akartam felhozni, őt kicsit kihagytuk itt a vasárnapi versenyről, de ő megint csak...
Ő is kihagyta a vasárnapi versenyt,
igen,
ha nézzük.
Szóval megint sikerült rögtön az elején kiszállnia, és most akárhogy is menjen a szabad edzésen, vagy akár az időmérőn, akár a sprint futamon, csúszson ki, pördüljön meg, az a legnagyobb baj, hogy a futamokon sincs ott.
Igen, a pontokat vasárnap osztja. Mondjuk erről most éppenséggel Sainz tehetett a legkevésbé, mert egy ritka szerencsétlen szituáció volt ott Ricardo és Perez körül, és lényegében egy, nem, amíg azt sem mondanám, hogy elkerülhető összeérés eredmény, szerintem nagyon szűk az a 2-es-3-as kanyar kombináció ott a Tamburello előtt, és egyszerűen sok autó volt kevés helyen.
Tehetett.
Na jó, de igen, de amikor így már jönnek a nullázások, meg jönnek a kiszaladások, kipördülések, akkor talán jobban kéne figyelni. Szóval
igen, pontosan ezt akartam
nyilván
mondani.
Nyilván ez lenne Sainz felelőssége, főleg az eddigi eldobott pontok után, hogy próbálja elkerülni.
Elismert.
Nyilván egy első körön egy rajtnál, akármikor a sűrűjében előfordulhat mindig bármi, de hogyha rendre ugyanazzal a pilótával fordul elő valami, akkor ő nem elég ügyes, vagy ő nem hozza azt, amit kellene.
Azt is elismerte, hogy tehetett volna az ellen, hogy mondjuk becsukja például az ajtót Ricardo előtt, aki ott a belső íven így besúnyogott, aztán a rázókörre ráhajtva belecsúszott a Ferrari-ba, szóval ő is elismerte a felelősségét, de hát igen, ez így kezd sok lenni, ugye most 4 futamból 2 nullázás, hát ez Verstappen szintje, de Verstappen 2 futam győzelemmel hozza ezt, amikor legalábbis célba ér. És nem,
a másik kettőt meg
és nem ő hibából esett ki.
És a Ferrari, még a Red Bullnál ugye tavaly megvolt egy bajnoki cím, még hogyha a konstruktőri nem is. A Ferrari-nál most kaptak egy nagy esélyt, szóval ezt nagyon meg kellene ragadni, úgyhogy még ilyen szempontból más is a helyzet. Red Bullnál nem mondom, hogy belefér, vagy hogy örülhetnek neki, vagy hogy egyáltalán elégedettek vele, de a Red Bullnál azért mégiscsak benne van, hogy jó. Vacakó kezdődik az idén, de majd lesz valami. A Ferrari-nál viszont mindent meg kéne ragadni, mert évek óta nem volt ilyen jó esélyük, vagy legalábbis az első néhány futam után úgy tűnik, hogy tényleg maximalizálni kellene a pontokat, Sainz pedig nem maximalizálja, hanem nullázálja, ha igálja őket.
Miért még rátérnénk szerintem, hogyha úgy vagytok vele ti is, hogy lassan rátérhetünk a Mercedesekre. Egy mondat erejéig azért említsük meg a dobogót behúzó Lando Norris, aki az egész hétvége során nekem ilyen kis sunyi harmadik volt, mármint abban a szempontból, hogy ha belegondoltok az időmérőn is, miatta szakították meg az utolsó alkalommal ugye az időmérőt, ő hozta a piros zászlót, amivel végül ő harmadik lett.
Ilyet csinál tavaly is, ha hasonlót legalábbis, sőt, tud ilyet.
És hát mindegy, valahogy megúszta.
Most láttunk hasonlót a monokói póla. Másként, hogy utána nem tudott elindulni, de megvannak ezek a Még hogyha nem is tudom, hogy szándékos, de ilyen véletlen
szögezzük le,
túlfűságok.
hogy általában nyilván Schumachernél láttunk ilyet, amikor szándékos volt, meg talán Rosbergnél néhány éve,
Igen,
ezek nem azok az
2014-ben
esetek,
akkor.
de vicces, hogy igen.
Főleg ilyen körülmények között, tehát.
Aztán a McLarennel állva maradt, és tempóból ott is tudott maradni a harmadik helyen, nagyjából így tényleg a senki földjén, mert előtt a Ferrari és a Red Bullok
Illetve
kilométerekre.
a negyedik helyen, hiszen sokáig Leclerc volt a harmadik.
Igen, erre gondoltam. Mögötte pedig a motor társal, ugye George Russell a Mercedes-szel,
Igen.
szintén lemaradva, és itt és szóval Norris abszolút jó, kimondhatjuk szerintem mindannyian, hogy jó munkát végzett.
Abszolút, de Russell is tegyük hozzá, hiszen ő a 11. helyre jött föl, immár negyediknek,
Hát igen, és Russell is.
miközben a garázs másik oldalán korán sem mennek ennyire jól a dolgok.
Mi van Lewis Hamiltonnal?
Hát jó kérdés. Ez is gondolkozunk azon, hogy ez tényleg az a Lewis Hamilton, akit tavaly láttunk például, mert így adás előtt szűk fél órával elgondolkodtam azon, hogy ugyebár ő hozott egy elég érdekes párhuzamot a hétvégén, hogy a idei Mercedesnél csak egy rosszabb autóhoz volt úgymond szerencséje, mégpedig a 2009-es McLaren. Viszont akkor a McLarennél viszont az volt a felállás, hogy Hamilton konkrétan bucira verte Kovalainent, most azonban ugyanez látszik körvonalazódni Russell és közte előbbi javára.
Igen.
Kis Tibor közben teljesen ráhangolódó az adásra, mert nagyjából egyszer érkezhetett a kommentje azzal, amit mi is így felvezettünk. Szerintetek mi Hamilton szenvedésének az oka? Russell elég stabilan ott van a Ferrari és a Red Bull mögött, de igencsak hullámzik. Könnyű lenne ráfogni az időmérős eredményekre, de vasárnap a versenyen is gyengén ment, szinte senkit sem tudott megelőzni. Ennyire nem érzi az autót, vagy inkább mentális gondok, például a kiégés, a tavalyi évzáró vannak a háttérben.
Hát a kedves nézőnk gyakorlatilag el is sorolta, hogy mik lehetnek, és szerintem nyilván nem látunk Hamilton fejében, nem vagyunk ott a garázsban, de valószínűleg ez a két dolog. Én egyébként azt gyanítanám, igen, hogy a tavalyi szégyenletes szezonzáró eléggé megütötte, és persze a Forma 1-es pilóták, csapatok mindig azt mondják, hogy jövőre vagy a jövő hétvégén még erősebben térek vissza, de valahogy lehet, hogy ez Hamilton nem jött össze, és valahogy kihúzta alóle a szőnyeget a tavalyi igazságtalan vereség. Emellett Russellben pedig lobog a bizonyítási vágy, és ez a két dolog együtt okozhatja ezt. Az meg aztán megint egy újabb kérdés, hogy milyen a vezetési stílusuk, vagy éppen a körülmények melyiküknek fekszenek jobban, és úgy tűnik, hogy eddig Russellnek jött ki jobban a lépés. Egyébként azért ne felejtjük el, hogy Russell, amióta itt van a csapatnál, gyakorlatilag minden verseny hétvégén elmondta, hogy akár mi is volt épp az aktuális eredmény, vagy állás kettejük között, azért mégiscsak Hamilton az ász, meg a sokszoros világbajnok, és ő kis inas mellette. Ez egy pontokban sokkal jobban áll, és ez a hétvége volt talán az, amikor igazán látszott, hogy mekkora a különbség közöttük, vagy ha ekkora nagy különbség még nem volt, ennek a Hamilton tényleg szó szerint gyakorlatilag semmit nem tudott csinálni az egész futamon, miközben a fiatal csapattárs felkapaszkodott a dobogó közelére, legalábbis ami a helyezést jelenti, nyilván nem volt valódi esélye rá, de ne, hát nem tudom. Igen, lehet, hogy Hamilton egy kicsit kiégett tavaly, vagy nagyon motivációt veszíthetett.
Ezeket a nyilatkozatokat szerintem nyugodtan felfoghatjuk a kommunikációs sablon részeként, ugyanis annyira nő a különbség kettei között, hogy 4 futam után lassan ott tartunk, hogy Russellnek 2-szer annyi pontja van, mint Hamiltonnak.
Az előbb mutattam a bajnoki állást.
Ami egyrészt valóban visszavezethető arra, hogy Russell egy új csapatnál van, még benne a bizonyítási vágy, és én Hamiltont még megfognám egy olyan szempontból is, hogy ő most valószínűleg egy új helyzetben van. Tehát már nem tudom, melyik régi pilóta mutatott rá arra, hogy lényegében majdnem 10 éve nem volt szerencséje igazán rossz autóhoz, miközben Russell az elmúlt években mégiscsak a sok mindenre nem jó Williams-szel próbált néha erőn felül teljesíteni. Hamiltonnak azért a technika az viszonylag adott volt. Most pedig egy olyan helyzet állt elő, hogy a Mercedes egyértelműen le van maradva a Red Bulltól és a Ferraritól, láthatóan problémák vannak a csapatnál, sőt, még azt is mondom, hogy valami szinten látható feszültség van a csapat és a pilóta között, hiszen éppen az időmérő edzésen láthattuk a Q2-es kiesés után, hogy Toto Wolff és Lewis Hamilton nem az elmúlt években megszokott kedélyességgel folytattak diskurzust egymás között.
Persze nyilván megmagyarázták, hogy ez csak a pillanatnyi feszültségnek volt a vizuális megmutatkozása, amikor emelt hangnemben beszélgettek egymását, nem hallottuk, hogy nyilván, hogy miről, meg szájról se tudtuk leolvasni, de...
Amúgy még ugye előbb mondtam, hogy Russell nagyon udvariasan nyilatkozgat, amióta elindult a szezon, de az is igaz, hogy nyilván ez elsősorban kifelé szól a nézőknek, és amit még Hamiltonnál nem említettünk, hogy ugye Hamilton a tavalyi év során számtalanszor elmondta, hogy ő nem akart új csapattársat. Így nem mondta ki, hogy ne hozzátok ide Russell, de milliószor mondta, hogy mennyire jó párost alkotnak Bottasszal, és neki ez tényleg teljesen kényelmes volt, hogy ott volt a finn partner, aki nem fenyegette igazán, de nagyon jó munkaviszonyuk volt, nagyon jól megértették egymást, amikor kellett félre is állt, és nyilván idén ilyen vacak autóval lehet, hogy Bottas is csak küszködne, de hogy a két pilóta között nem lenne feszültség, vagy nem állítom, hogy most az van, de benne van ez, mert Hamilton egyértelműen nem akart csapattársat váltani, és mégis új fiatal, ilyen ifjú
Bár...
trónkövetelőt kapott maga mellé, és nem is azt mondom, hogy durcából vezet rosszul, vagy az, de ez is benne lehet egy kicsit a hangulatában, vagy abban, hogy nem tudja úgy összeszedni magát, mint ahogy kellene.
Bár hozzátenném, hogy azért látszólag nincsenek rosszban, tehát így többször is lehetett már látni, hogy pályán kívül is közösen töltenek időt, elmennek együtt edzeni, vagy szörfőzni.
Szóval nem is azt mondom, nem gondolnám hogy utálják azt, hogy egymást, rossz lenne. Hamilton konkrétan rosszul érezni magát Russell érkezése
jó,
miatt, hanem
nyilván
tudott
van egyfajta diszkomfort érzés, nyilván van egy diszkomfort érzés, de azért alapvetően nem Hamilton a csapattársának a munkadója, se felejtsük el, hanem a Mercedes, aki alkalmazza a pilótát.
Hamilton és a Mercedes, az Hamilton annyi után, amit elért, ha a munkaköri leírása szerint nem is főnök, azért érezheti magát elég magasan ott
a kosülőn. Megfelelő ego mellett persze, csak azért azt sem felejtsük ki a képletből, hogy Hamilton 37 éves. A pályafutásából
hát ez pont plusz egy olyan tétel.
Bánat se tudja, hogy hány év van hátra, hallottunk itt már mindenféle verziót, már vissza kellett volna mondani a kétszer az ő elmondása szerint is. Azonban a Mercedes valamilyen szinten lépéskényszerben volt, hiszen George Russellt sem lehetett az örökké valóságig a Williamsben elkocogtatni, mert ő meg most van ott fiatal tehetségként, és nagyon máshoz házon belül nem is olyan tudott volna nyúlni a Mercedes, mert a következő ranglétrán Frederick Westy lett volna.
De miért kell házon belül? Dehogy kell házon belül? Hát bárkit oda hívsz,
nem
aki...
Nem akarták elveszíteni Russellt, ez főként erről szól.
De jó,
és ha elveszítették volna Russellt, akkor nagyon hosszú időt telt volna el addig, mire saját utánpótlásból tudták volna pótolni. És nyilván nincs előre, hogy saját utánpótlásból kell pótolni, azért az elmúlt 10 évben bőven kirajzolódott egy olyan tendencia, hogy elsősorban a csapatok a saját házuk tájáról szerettek válogatni. Tehát ezt lehetett látni a Ferrari és Leclerc esetében, lehetett látni még a Red Bull-nál annak idején,
hát
így került oda a Verstappen, így került oda a Ricciardo, annak idején még Vettel is így került oda tulajdonképpen, miután a BMW Saubertől átszerződtették a Red Bull Junior csapatába, tehát lényegében Russell után nagyon hosszú időt telt volna el, mire egy újabb saját nevést tudnak adni, hiszen most Frederick West is botladozik az F2-ben, és ki tudja, hogy mikor lett volna a lehetőség legközelebb bárki ott leakasztani, akivel lehet építeni
de,
a jövőt.
Értem, de ezzel engem még továbbra is győztél, nem kell. Én, ha Toto Wolff lennék, rohadtul nem azt nézném, hogy Hamilton után mindenféleképpen Mercedes fiatalt igazoljak. Jönne egy olyan pilóta, aki nem egy kutyaütő, el tudja vezetni azért viszonylag normális szinten az autót. Ott van mondjuk Lando Norris. Miért ne hívnám át a McLaren-től egy még rohadt nagyobb fizetése cserébe? Hogyha jobb lenne mondjuk a Mercedes, azért van garancia rá, hogy jobb lesz. Ha nem is idén, akkor mondjuk jövőre vagy bármikor. De hát biztos, hogy nem azt figyelgetném, hogy na vajon meddig szenved még a Forma 2-ben vagy a 3-ban, nem tudom, hogy hívják, hanyad rangú pilóta.
Amúgy szerintem egy kicsit nem,
igen,
nem az, hogy
kanyarodjunk vissza.
Futottunk, de ennyire nem fontos, meg nem is azt akartam mondani, hogy hibázott a Mercedes azzal, hogy Russellt odavitték, vagy vihettek volna mást is. A lényeg, hogy Hamilton küszködésében az is benne lehet, hogy nem érzi magát olyan jól a csapatnál, mint előtte, mert
Igen.
előtte gyakorlatilag tényleg ki volt párnázva körülötte az egész Merci, most viszont kapott egy fiatal, feltörekvő pilótát, ami hozzájárulhat a
Durva
küszködéséhez. De szerintem...
kifejezés lenne azt használni, hogy arcon vágta a valóság?
Hát még azt sem tudom,
Még
de lehet, hogy...
Mert ha
akár a
végig
sája
megnézed
helyett.
mondjuk most a tavalyi viszonyokból kiindulva 16 pilóta így küzdött, a Red Bullokat meg a Merciket kivettem a sorból, de...
Na jó, hát azért elég sokszor arcon vágta a valóság, amikor még Rosberg volt mellette, szóval
Így
az hozzá
van.
lehet szokva ahhoz, hogy komoly ellenfele van.
Na de akkor
Meg...
is a legjobb autója volt.
Na jó, oké.
Jó, de azért sokkal
ilyen
kérdezett
szempontból...
helyzet volt, tehát azért Rosberg nem egy Bottas volt, bárhogy is nézzük. Tehát Rosberg eléggé komolyan oda tette magát annak
igen,
idén,
kellett
hogy
küzdeni
fölvegye a harcot.
Ha, igen, hogyha nem is egy rossz autóval. Egyébként, bocsánat, nyilván másokról beszéltünk, de azért most itt megemlíteném Vettelt, aki mondott egy érdekeset a hétvége, Vettelt, aki ugye kihagyta az első két hétvégét a Ausztráliában, meg esett kelt szerencsétlen, annyira beesett az iskolapadba, de azt se tudta, hogy merre van a tábla gyakorlatilag. Na most ezen a hétvégén sokkal jobban menne ki a dolog, és utána a hétvége után ugye azt mondta, hogy most esett le neki, vagy most tudatosult benne, hogy milyen keményen is dolgoznak a nem az élmezőnyben lévő csapatok, vagy középmezőnybeli csapatok. Egyrészt kicsit engem meglepett, hogy csak most esett le neki, mert a Ferrari-nál is voltak már olyan szezonjai, amikor nem
De az
az
középmezőny.
adókért.
De az középmezőny volt. Ugye ő most arról beszélt, hogy a legvége.
Na
és
jó,
most oda sorolódott.
Lényegében az első három futam után az Aston Martin zöld buszként csúfolták, ami azért nyilván egy teljesen másabb kategória, mint egy konstruktori 5.-6. helyen elkocogó Ferrari-t vezetni, vagy annál jobbat. Úgyhogy, de egyébként valóban egy picit lassú volt tette a reakció, ugye már csak a tavaly évből kiindulva is, hiszen azért neki megvan a maga eszélyes intelligenciája, hogy ezeket a helyzeteket viszonylag jól mérje fel.
Igen, szóval mondom, nekem az volt ebben a furcsa, hogy hoppá, jó reggelt kívánok. Nem most kéne ennek feltűnnie, még
mert
hogyha
a Ferrari-nál jobb volt a
egy
kávé.
Ilyen pocsék úr még elég rég kezdte a szezont, akkor is ezzel csak, és egyébként csak onnan jutott eszem, hogy lehet, hogy Hamiltonnak is erre kell ráébrednie, hogy ez itt most egy más közeg, és másképp kellene talán hozzáállnia. Nem kétlem egyébként, hogy Hamiltonban, annak ellenére, hogy nyilván hatalmas egója van, mert miért is ne lenne, az eredményei írtakában. Azért van benne alázat is, de talán még nem állt át fejben arra, hogy ez nem az az idény lesz, amikor ugyanott küzd, mint az elmúlt pályafutásod gyakorlatilag túlnyomó részében. És annak ellenére, hogy gyakorlatilag már ki is mondta, hogy lemondott a bajnoki címről, meg stb. Az egy dolog, hogy mit mond kifelé, ahogy most itt az előbb is más kapcsán mondtuk, az meg egy másik, hogy ez hogy építi be a hozzáállásába, és talán hogyha sikerül ezen átbillennie, akkor másképp is fog versenyezni.
Igazából nem tudom eldönteni, amiket most így Hamiltontól hallunk, az valóban a valóságot fedi, vagy ez is egyfajta kommunikációs stratégia, vagy pszichológiai viselés a részéről?
Szerintem
teljesen. Mint a téli hallgatása.
Szerintem teljesen a valóságot mondja azzal, hogy kimondta hétvégén kétszer is, hogy nincs esélyük a bajnoki címre. És nem, hogy mondjam, benne van a pakliba tényleg még mindig azt gondolom 4 futam után is, hogy a Merci még idén valahogy oda keveredik, és akkor küzdhet a Red Bull-le és a Ferrari-val a győzelmekért. De ugye két oldal van az érmének, és simán lehet, hogy mire odaér a Merci, addigra Hamilton elveszti azt a fajta lelkesedését idén, hogy már nem rak bele annyi effortot, annyi energiát abba, hogy ő tényleg neki menjen a bajnoki jobb eredménynek. Lehet, hogy nem az első helynek, de mondjuk egy bronznak, vagy egy negyedik, ötödik helynek. Vagy mondjuk a Mercinek a végén, hogyha azon múlik, a konstruktőri harmadik helynek. Így látom jelenleg.
Hát ez majd meglátjuk. Szerintem még azért térjünk vissza a hétvégére, és említsünk olyanokat, akik viszont hatalmas lelkesedéssel és nagy lendülettel tesznek bele mindent a versenyzésbe, és a hétvégére gondolok itt most Vettelre, akinek nagyon jó kijött a lépés, de a házas Kevin Magnussenre is, vagy
és
akár
Bottas.
Vagy igen, az
Bottas az Alfával, aki egyébként
igen,
úgy megtötődik, hogy a box utca valószínűleg egy rémálom volt számára, mert tulajdonképpen meg is fétlődött a tavalyi monakói fiaskó, csak még már egy másik csapattal, vagy 10 másodperc ott maradt a box utcában, és ezek után felmerül bennem a kérdés, hogy hogy lette volna esélye a filmpilóták, hogy dobogó rájön az Alfával.
Ha
Hát ez
kiestek
szerintem több.
előle, igen. Én ezt mondom, szerintem reálisan
Hát
nem.
jó, de ha azt tettük azzal a 10 másodperccel, ott lehetett volna a Norris környékén.
Hát...
Hát, azt hogy mondjam, én nem, azt nem, benne van, persze, egy ilyen futamon minden benne van, láttuk, hogy Leclerc se eldobta, szóval bármi is megtörténhetett volna, más is eldobhatta volna, másképp is alakulhatott volna, de ha nem is a dobogóra, Bottasnak az együtt, hogy vannak ilyen rossz pillanatok az Alfánál, szerintem borzasztóan felszabadító volt ehhez a csapathoz kerülni. Nem tudom, ti hogy látjátok, de tényleg, mintha kicserélték volna, hogyha valaki, akkor ez a Bottas 2.0 végre.
Igen,
szóval,
igen.
Amit ígérgetett a Mercedesnél szezonról szezonra, most
az még a demo.
Megérkezett az update.
Igen.
Frissült a szoftver. Viszont ugyanez szerintem nem mondható el a sprint futam helyzetéről, nem tudom, hogy ti hogy láttatok, de...
Hát nekem nagyon komplex véleményem van az Imola sprinttel kapcsolatban és a sprinttel általában, nem tudom, hogy megengeditek, hogy egy kicsit hosszabban kifejtsem. A YouTube-os nézőink szavazhattak, és még szavazhatnak is arról, hogy tetszett nekik az Imola sprint, és egyébként a nézők kétharmada arra szavazott, hogy tetszett nekik, egyharmad pedig arra, hogy felesleges volt. És... Hát, ahogy az előbb is mondtam, az érménynek két oldala van. Meg tudom érteni azokat is, akik arra szavaztak, hogy tetszett nekik a sprint. Én viszont arra szavazok, hogy felesleges volt. És itt az adás előtt is beszélgettünk mi erről, igen, röviden, hogy ezt eltervezem mondani, mert nem vagyok benne biztos, hogy ti is értitek pontosan, hogy mire gondolok, hogy... hogy is mondjam, ugye volt egy pénteki időmérőnk változó körülmények között kicsit megkavarva a sorrendet, aminek egyébként mindig örülünk, hogyha ugyanez szombaton történik meg, és az garantál félig meddig egy izgalmasnak mondható vasárnapi nagydíjat. Most viszont ezt péntekre a szombatra kaptuk meg, és a sprint ebből a szempontból jó is volt. Izgalmas volt, voltak azért előzések, illetve ugye ott volt például a hetedik rajthelyről induló Perez, és a tizedik Sainz, akik előre másztak, és gyakorlatilag kialakult az erősorrendnek megfelelő rajtsorrend vasárnapra, ami már önmagába kevesebb izgalmi faktort eredményezett. Ugye leesett az eső, de nem lehet mindig arra bazírozni, hogy majd jó, akkor holnap is fellocsoljuk a pályát, mert nem Bernie Ecclestone-ok vagyunk, akik ilyeneken gondolkodnak, és ez a sprint jó volt röviden, de elvett egy komoly izgalmi faktort a futamtól. Vagy el kell fogadni ugye, hogy nincs szükségünk a sprint versenyekre, és én még mindig emellett vagyok, hiába adnak most már több embernek pontot, meg minden kutyafüle, úgy gondolom, hogy nem kell sprint a Form 1-be. Én sajnálom azokat, hogy nem tudok velük egyetérteni, akik arra szavaztak, hogy nekik tetszett a sprint, mert így összességében azt mondom, hogy ne legyen.
Patrik, én teljesen értem az érvelésedet, meg igazából egyet is értek vele, de ahogy nem lehet arra játszani, hogy na majd vasárnap megint a változó körülmények lesznek, úgy azt se lehet előre tudni, hogy most pénteken megkeveredik-e a mezőny az időmérőn, vagy nem. Szóval ilyen szempontból ez most egy ilyen alkalom volt, és a sprint egyébként, ahogy te még neked is tetszett, egyébként alapvetően is szeretem a sprint futam ötletét, csak az érvelés egy része szerintem kicsit sántított itt, mert olyan dologra hivatkoztál, ami nem garantált minden hétvégén. Szóval ugyanúgy az időmérő is
értem,
lehetett.
De akkor tegyük mérlekre a dolgokat. Tavaly láttuk ugyanezt, például ott volt Silverstone, ahol az előzések, azok ilyen ritkán látott vendégek voltak, végigvonatoztak, ugye gumicsere nélkül, ami egy plusz taktikát adhat a vasárnapi nagydíjra, és ugye Silverstone-ba adott is. És akkor mérlegre kell tenni tényleg, hogy mit kíván nem a magyar nemzet, mint ahogy az a 12 pont elején volt írva, hanem a Forma 1 közönsége egy jó sprintet 30-40 percben, vagy egy izgalmas vasárnapi futamot. Mert
de én
egyelőre...
Nyilván vasárnapra szavazok, szóval mondom, én alapvetően értem, hogy mit mondasz, csak itt most, ha nem lett volna olyan a péntek, akkor nem lett volna olyan a szombat, és akkor nem lett volna olyan a vasárnap is, szóval
igen, azért
itt
mondtam,
most
hogy láttuk.
Következtek a dolgok, lehetett volna egy száraz időmérünk, száraz sprintünk, és egy ugyanolyan unalmas versenyünk is.
És ugyanúgy nem lettünk volna előrébb a sprinttel sem.
De igen,
mert...
szóval ez a lényeg, hogy igazából szerintem szükségtelen dolog ez a sprint. Legalábbis Nem is tudom, de nem akartam mondani, hogy legalábbis a mostani formájában, de igazából bármilyen formájában, mert
igen.
A formáj...
olyan formában lenne értelme, olyan formában lenne értelme, amit sokan nem találnának méltónak a Forma 1 rangjához. Mert ennyi erővel még annak is több értelme, hogy Forma 2, Forma 3 hasonló hétszége formátumot építsenek föl. De ennek így ebben a formájában semmi értelme nincs. Pénz, energia, erőforrás, pocsékolás az egész, és igazán most semmit nem tesz hozzá az adott hétvégez. Legfeljebb annyit, hogy van egy baromi unalmas szombat délutánunk, és mellé egy baromi unalmas szombat kora délutánunk, mert így még az a kevés jelentőség is elveszik fel a második szabad edzésnek, ami eddig volt. Mert hogy a időmérő miatt életbe léptek a parkfermé szabályok, és lényegében semmihez nem nyúlhatnak oda, úgyhogy egy üzemanyag és gumitesztet látunk így a sprint előtt, és így ezzel az egész szombati nap értéktelenné válik. Én ezt így kimerem mondani, hogy értéktelenné válik, mert egy olyan,
igen.
Olyan valamihez ragaszkodnak görcsösen, göcsörtösen, ami nem kell egyszerűen. Tehát amit el akartok érni vele, azt egyáltalán nem sikerült elérni vele, cserébe nem tudjuk hova tenni, statisztikákat bolygatunk föl balról, jobbról, akkor most kiszámít a pole pozíciósnak, ki nem számít a pole pozíciósnak, tavaly így nézzük, idén úgy nézzük, sehova nem vezet az egész.
Állandóan nézzük, Dancsiga is azt írta nagyjából, amit te Oliver elmondtál, hogy szerinte jó a sprint, de nem így, hogy szabad edzés, kvali szabad edzés, sprint futam sorrendben csinálják. Úgyhogy Dániel Hajdúnak pedig köszönjük a dicsérő szavakat.
Hogyha még visszatérhetünk a futamra, ugye Bottaszt meg említettük, de meg Perez is szóba került. Perezt azért én külön megdicsérném, vagy nem tudom, igazából a véke felé szoktuk azt, hogy ki volt a kedvencünk, vagy ki szerepelt jó, de azért...
Szerintem most már indokoltál mondani.
Akár jó, akkor én szeretném Perezt kiemelni pozitív meglepetésként, mert úgy tűnik, hogy idén nem csak szerencséje van, nem csak úgy egyszerűen ki jól a lépés, hanem képes arra, miért tavalyra szerződtették a Red Bull-hoz. Tavaly ugye többször panaszkodtunk erre, hogy bár néha ott van, legtöbbször nincs ott, és igazából egy Gasly vagy Albon is nagyjából ugyanarra lenne képes, mint ő. De most idén gyönyörűen hozta eddig többségében azt, amit kellett, most pedig főleg. Szóval igen, nem sikerült szuperül az időmérő, de aztán a sprinten felhozta magát, a versenyen meg aztán végképp, szóval le a kalap a Perez előtt, és hogyha most itt elkezdtük már ezt a pozitív meglepetést, negatív meglepetést, vagy negatív szereplőt, Fettelt is egy kicsit említettük, talán valamelyiketek mondja is, és akiről beszéltünk együtt is, mert a verseny hétvége során meg azóta, nekem a negatív szereplő Mick Schumacher, aki nem továbbra se talált magára, pedig ugye hagyományosan eddig azt mondogattuk, meg nyilván az eredményei alapján azt mondogattuk, hogy mindig a második idényében talál magára egy-egy kategóriában, és ez tényleg így is volt a Forma 4-ben, Forma 3-ban, Forma 2-ben. Itt egyelőre továbbra is elveszettnek tűnik, pedig sokkal-sokkal jobb autója van, mint tavaly. Tavaly teljesen megbocsátható volt, hogy esett kelt, újonc volt, és egyáltalán nem fejlesztett pocsék vacakban ült. Idén viszont semmiből visszatrombitált csapattársat kapott, aki kihagyott egy idényt, és mégis gyakorlatilag tényleg, nem tudom, Olivera, te használtad talán ezt, vagy Patrik, nem tudom, melyikőtök mondta, de itt is a bucira verés esett el fönn, szóval Magnussen oktatja a fiatal németet, és ez így nem fest túl jól. Én nagyon remélem, hogy Schumacher megmutatja, hogy nem csak a neve miatt került ide, meg igazából nem is csak a neve miatt került a Forma 1-be, de hogy itt is tudja bizonyítani, hogy ha nem is az édesapja szintjén van, de hogy egy teljesen jó és bármire képes Forma 1-es pilóta, de egyelőre aggasztó ezen a hétvégén, meg aztán végképp olyan volt, mintha tavaly ilyenkor járnánk, és ez ami félelmetes egy kicsit.
Zárójelben megjegyezném, hogy azért számomra Magnussen összteljesítmény is nagyon meggyőző, szerintem jobban teljesít, mint a távozása előtt, így hogy az összképet nézzük. Kiegyensúlyozott, megfontolt, nem megy bele hülyeségekbe, és szépen lassan hozza a pontok.
Na jó, mondjuk tőlem el is várható ennyi évvel a talsójában, szóval...
Persze, de nagyon jól
ezért,
tudja
ezért kamatoztatni is neki egy egész kiadjás Grozsánnak, vagy nem tudom, nyilván Grozsánnak is elég tapasztalata van, de szóval, hogy mondjam, persze, nagyon pozitív, le a kalap a Magnussen előtt is, de, hogy mondjam, tőle ezt várnám, de Schumachertől azt várnám, hogy ennél jobban teljesítsen.
Bár nekem most már egy olyan megérzésem, hogy lesz idén Schumacher pontszerzés.
Hát biztos vagyok benne én is.
Az a minimum lesz, szerintem,
lesz,
hogy
lesz, lesz, ilyen, és össze fogja szedni magát. Az én pozitív jelöltem az Bottas, nagyon rendben volt, amit ezen a hétvégén csinált, természetesen sok mindenkiről elmondhatod, de nálam ő volt az, aki nagyon, nagyon kitűnt, független attól, hogy végül Russellt nem tudta megelőzni a tavalyi autóját tulajdonképpen. Ami nekem csalódás volt, az magától értetően Hamilton teljesítménye, tehát értem én, hogy új helyzet, meg motiváción is, de azért az, hogy Hamilton beragadt a mezőnybe, rendben, DRS vonat volt, stb. Egyszerűen semmit nem tudott kezdeni saját magával. Amíg Russell javított 7 helyet, Hamilton ott ragadt, mint a legvár a nagymama polcán. Tehát...
Igen, róla is elmondtuk nagyon mindent.
Bocsánat, csak úgy, hogy igazából úgy nem lépett előre, hogy matematikailag kellett volna előrébb lépni, ilyen pottyantak ki előre.
Igen.
Ez a legrosszabb, igen. Hogy még csak azt sem
lehetett. Rögtön a rajtnál kettő. Majd még Alonso.
Még Magnussenhez szólt hozzá egy mondatot Dancsik, amit szerintem nagyon érdekes, hogy megtanulta értékelni az F1-et, és igazából ez amúgy látszik is szerintem is a kommunikációján, akárha csak mondjuk a közösségi oldalain nézzük, hogy miket ír, de akár a Form 1-es sajtónak is, amikről beszél, igaz, tudjuk, hogy ennek azért java része marketing meg minden, de az is mondjuk pozitívum lehet neki, hogy versenyképesebb autója van, mint ahogy itt hagyta ugyanezt a csapatot. Nálam egyébként az abszolút pozitívum, hát most jó, nyilván könnyű mondani, de akkor is itt mondom, Max Verstappen, aki a hétvégén gyakorlatilag minden téttel bíró eseményt behúzott, és mennyi pontot is szerzett? 25, meg egy a leggyorsabb kör, meg 8 a sprint, az 34 pont. És ez azért combos szám, ugye már régóta nem lehetett ennyit gyűjteni a Forma 1-be, de amúgy durva belegondolni abban, hogy például annak idején egy Juan Manuel Fangio, aki a Nordschleife-n körről körre megdöntötte a körrekordot, ezért a teljesítményért 9 pontot kapott. Hogy volt akkor a pontrendszer?
8.
Hával segíts ki minket!
Igen, jó, igen, szóval ahogy mondtad, igen, Verstappen 34 pontot gyűjtött, és amellett, hogy megkapta a sprint futamért járó maximális pontot, és a futam győzelemért járó maximális pontot, plusz behúzta a leggyorsabb körért járó bónuszpontot, még a pontot nem érő pólt is ő szerezte, szóval tényleg ezt hívják Grand Slamnek, amikor minden a hétvégén megvan, és az 34 pont, és gyakorlatilag egyetlen egyszer lehetett ennél többet szerezni, majd arra később kitérünk, de hogyha úgy nézzük, hogy mennyi teljesítmény alapján kapta, akkor ez egy egyértelműen rekord. Ennyit senki nem szedett még össze azzal, hogy milyen eredményeket ért egy hétvégén belül. Egyébként igen, szóval ahogy mondtad, régen messze nem lehetett ennyi pontot szerezni a Forma 1-ben. Az 1950-től 60-ig 8 pont járt a futamgyőzelemért, ugyanakkor 59-ig, az első 10 szezonban a mostanihoz hasonlóan adtak egy-egy pontot a leggyorsabb körért is, úgyhogy ha valaki igazán jól ment, akkor 9 pontot húzhatott be. Aztán 61-től egészen 1990-ig végig 9 pontot ért egy-egy futamgyőzelem, viszont van egy kis érdekessége, hogy nem biztos, hogy valaki egy hétvégén hozni tudta a maximumot, annak ellenére is, hogy akár a maximumot érte volna el, ugyanis a Forma 1 kezdetétől egészen a 90-ig, attól függően, hogy hány futam volt egy évben, ki kellett ejteni bizonyos eredményeket. Nyilván a legjobbakat válogatták össze a pilóták, meg most nem mennék bele, hogy milyen arányokban később a szezon két feléből kellett összeválogatni az eredményeket, de például 1988-ban, ami minden bizonnyal sokan emlékeznek már Senna és Prost küzdelmére a McLarennél, Prost három második helyet veszített el, 3x6 pontot dobott el, azaz 0-0 pontokat vitt, és ugyan nem a maximum volt, de volt olyan időszak, amikor amikor még a legjobb eredménnyel is elméletileg nulla pontot lehetett szerezni maximumként az F1-ben. Aztán 91-ben már sokkal tisztább lett a kép, onnantól járt 10 pont a futamgyőzelemért, majd 2003-tól, nem tudom, a nézők mennyire emlékeznek rá, de ugye addigra mindenki unta a banánt, vagy pontosabban Schumachert, és változtattak egy kicsit a pontrendszeren, az addigi első 6 helyet már 8 kapott, 8 befutó kapott pontot, viszont a győzelemért járó 10 pont maradt. 2010-ben jött végül aztán a mostani rendszer alapja vagy gerince, azóta jár 25 pont egy-egy győzelemért, és jó néhány évig ez a 25 pont volt a maximum, amit lehetett hozni. Aztán 2009-ben hozták vissza, ugye több mint, bocsánat, 19-ben, 60 év után, 6 évtized után visszahozták a leggyorsabb körért járó pontot, onnantól lett 26 pont, egy hétvégi maximum, aztán tavaly megérkezett ugye a sprintfutam, azóta akkor legalábbis az első három kapott, úgyhogy, bocsánat, 25 plusz 1, igen, 29 pontra nőtt a maximum, bár ezt tavaly senki nem hozta össze, egyik sprint futamon sem sikerült az, hogy a sprint futam első helye, a futam megnyerése és a leggyorsabb kör. Idén viszont, ugye amióta most már az első 8 nap jár pont, Verstappen megcsinálta azt, amit eddig senki, hogy hozta a 8 pontot, hozta a 25-et és a plusz 1-et, de ezzel még mindig sajnos nem a legnagyobb pontszerző a Forma 1-ben, hiszen 2014-ben a Forma 1 akkori ura, vagy addigi ura, vagy minek nevezzem, Bernie Eccleston, ugye kitalálta, hogy dobjuk fel a sót, a Forma 1-ben persze mindig mindenki fel akarja dobni a sót az elmúlt 20-25 évben, de kitalálta, hogy a szezon záróra osszanak dupla pontokat. Na most ez nem sikerült olyan jól, mert ugyan a Mercedes pilótái az első igazi ütős évükben egymás ellen küzdöttek, csak hogy a szezonzáron végül Nico Rosberg, az amúgy is hátrányban lévő Nico Rosberg nem szerzett pontot, miközben az éllovas Lewis Hamilton behúzta az 50 pontot érő első helyet, ami ugye 16-tal több, mint amennyit Verstappen most bezsákolt, de még a második helyen a Williams-e beérő Felipe Massa is több pontot szerzett akkor, mint most Verstappen, mert ugye ő 2018 az 36 pontot húzott be a dupla pontos szezonzáron, úgyhogy Verstappen bármennyire is megérdemelten és sok jó eredménnyel szedte össze ezt a pontmennyiséget, egyelőre csak a harmadik az örök ranglistán.
Egy kis plusz érdekessége ez, hogy én egyébként pont annak idején, hát most már jó pár éve, de pont a Forma 1-es pontrendszerekről írtam a szakdolgozatom, és most kicsit örülök annak, hogy nem ebben a sprintes, leggyorsabb körös időszakban írtam meg ezt, mert ez még megbonyolította volna itt a rendszert. Elég volt nekem a 6, akkor még csak 6 meglévő pontrendszerrel számolgatnom, meg aztán kitalálni egy olyat, ami egy számomra legigazságosabb metódus szerint oszt ki pontokat a pilótáknak, úgyhogy igen, itt azért egyre több, meg egyre követhetetlenebb az a szisztéma, amit így alkalmazott a Forma 1.
Csak hadd kérdezzem meg, hogy mit gondoltak, bár azt hiszem valamennyire kihaladszott a megállapításodban, hogy mit gondolsz, de hogy kellene nekünk ennyiféle pontszerzési lehetőség a Forma 1-ben, vagy elég lenne csak a futamokért pontokat adni? Nem tudom, a nézők is elmondhatják, hogyha van erről véleményük.
Figyelj, ott még nem tartunk, ahol a NASCAR, ahol stage-ekre vannak osztva ugye a versenyek, aztán gondold el, hogy itt megállítanánk 15 körönként a futamokat sárga zászlóval, kötelező boxkiállással és a stage-ekre mint pontot, aztán gyűjtenénk Szingapúrig, vagy nem tudom meddig a pontokat, és az utolsó 6-7 futam egy ilyen, megint más verseny lesz, ahol már csak 6-an lehetnek világbajnokok, de a többiek is ott vannak a mezőnyben, szóval én még örülök, hogy nem itt tartunk.
De akkor örüljünk annak, hogy kevésbé rossz, mint máshol, vagy...
Szóval... Hát ilyen szempontból egy picit az IndyCar is nyakat ekert, ugyebár a versenyben vezető pilóta, a versenyben a legtöbb kört vezető pilóta, és így tovább nagyon sokan kaptak pontot, de egyébként ez a dupla pontos megoldás szerintem hasonlóan elfuserált...
Az egyértelműen rossz volt.
Ötlet volt, mint ez a sprintfutamos szerencsétlenkedés.
Hát, hogyha visszatérünk oda, amit mondtam az előbb, hogy hagyjuk a sprinteket a fenébe, akkor rögtön egyszerűbb lenne ez a sztori.
Sajnos nem erről szól a fáma, hanem éppenséged arról, hogy jövőre dupla ennyi legyen ebből a borzalomból.
Ah, ide jó.
Igen, erről már hallottunk, hogy hatot szeretnének, de
Minden vágyunk.
Jó, hogy, hogy több versenyző kap egyébként?
A 10.
Pontot? A tavalyhoz képest? A sprint
Ja, hogy a
futamon? Az
sprinten.
jó, vagy rosszabb szerintetek?
Hát a sprinteket kicsit
Ismeretes igen.
izgalmasabbá teheti azzal, abból a szempontból, hogy most mondjuk nem feltétlen mindegy egy pilótának, vagy a 6. vagy a 8. helyről rajtol, mert hogy van ott azért plusz 2 pont is közte. És az azon a részen, ahol a pilóták, szóval hogy mondjam, azon pilóták körében, akik a 6. 8. helyeket küzdenek, lehet jelentősége év végén.
Jó, de az élen úgy, hogy nem jelent változás különösebben, tehát...
Hát te mondtad, hogy mennyi minden számít néhány pont.
Jó, de ez megint egy olyan valami, hogy nyilván a VB csata optimális esetben nem a szezon közbeni 6.-8. helyekről fog eldőlni. Mármint
miért?
egy ilyen sprint tekintetében. Mert itt most egy olyan alapszituációt fogsz meg, hogy majd Norris meg Bottas eljátszogatott az, hogy 8. helyért, de ez ugyanúgy nem tesz hozzá semmit az egésznek az értékéhez.
Na jó, de azért itt már idén jelentősen hozzátesz. Hát pont ezen a hétvégén láttuk, hogy ez mennyit hozott Verstappen egyetlen hétvégén.
Jó, de nem a sprinten hozta a legtöbbet, hanem azon, hogy Leclerc, a Ferrari elrontotta a futamot, mert azon a sprinten kőkemény egy pontot sikerült hozni. Egyet.
És ha a Red Bullt nézed, ők többet hoztak.
Jó,
és
de
többet
azt
adtak
a
többieknek.
Mert a sprintet Sainz is befejezte.
Szerintem összességében hozzátesz egyébként az, hogy a sprinten többen
bennek. Egyébként azt én nem bánom, hogy ha egyszer tartanak ilyen futamot, akkor kapjanak többen pontot, mert annak aztán végképp nem láttam értelmét, hogy tényleg szó szerint minimális egy hajszálnyi pontkülönbségért küzd, csak az első három, a többiek meg szaladgálnak ott hátul, aztán inkább nem is kockáztatnak. Mert...
Bár, hogyha én őszintén akarom mondani, szerintem az áll közelebb az igazsághoz, mármint így értéket tekintve, mert most ez nagyjából ugyanaz a helyzet, mint a tavalyi belga nagy díj, és Russell második helye, hogy azt értékeltük pontokkal, hogy az időmérőn összerakott egy jókört, és azért ott jó össze kellett rakni, de... És...
Ez is egy teljesen valid ért, csak azt akarom mondani, hogy ha már tartunk ilyet, akkor legalább legyen miért küzdeni.
Igen,
de egyetértek azzal, hogy igazából fölösleges maga a sprint futam, sőt én azt gondolom, hogy a jelenlegi, ugye jó néhány éve bevezetett formájában ez a leggyorsabb körös pont is, hát ezt nem mondom, hogy hülyeség, de hogy így fölösleges, én pont úgy változtatnék rajta, hogy ne a top 10-ben beérő kapja meg, vagy kaphassa meg, hanem a pont a mezőny második felében lévők, hogy azok is küzdhessenek valamiért a végén, akiknek amúgy már nem lenne semmire esélyük, mert így csak minimális pontot adunk az él mezőnyben lévő két-három versenyzőnek, aki megteheti, mert van akkor előnye, hogy lágygumira vált. Nyilván van, lenne annak baleset veszélye, hogyha a mezőny végében elkezdene őrültködni a fél mezőny azzal, hogy fusson egy leggyorsabb kört, de a jelenlegi formájában ezt a leggyorsabb pontos bónuszpontot is ugyanilyen felesleges dolognak tartom.
Igen. Hát minden esetre az a Dancsiga ért egy jót, most jött be, hogy és jöjjön két út csapat az F1-be. Igen. Mindent meg lehetne ilyen könnyen oldani, ez nagyon jó is lenne. De minden esetre most a sokat kritizált...
Az Andretti-éket se akarik nagyon beengedni.
Ja, igen.
Már az új csapatokról van szó.
Most a sokat kritizált sprint nélkül viszont folytathatjuk a száguldást 2 hét múlva Miami-ban. Viszont ez egy teljesen új pálya lesz. Úristen, ma láttam róla egy képet, hogy épül a pálya. A
jaktokról?
A jaktok, te jó Isten, ezt nem akartam elhinni. Hogy
én is így voltam vele.
Építettek gyakorlatilag a pálya mellé egy műkikötőt. Tök száraz földön van
igen,
a pálya.
Igen.
De ez nézőknek próbálom felvázolni, és nincs itt a kép előttünk, de hogy meg a hallgatóknak, hogy gyakorlatilag...
Egy kanyar belső ívén,
igen, pontosan.
Egy kanyar belső ívén egy aszfaltos műkikötő, csak azért, hogy Monaco, meg
Abu
Dhabi, meg
Valencia.
Szaúd-Arábia is, ugye ott volt a bazinegyhajó.
Ha nekik van, akkor a legújabb, legmenőbb amerikai pályára is.
Nehogy már Miami-ban ne legyen víznek közel az egészhez.
Igen, ez teljesen abszolút. Nem tudom, Monty Pythonban illő, hogy...
Ide már csak a haverok buli fanta hiányzik.
Száraz dolgot építenek, ez együtt azért nyilván majd meglátjuk, hogy milyen maga a pálya, és milyen versenyt látunk rajta. Én kíváncsian várom, aztán tényleg majd kisül, nehéz mit mondva, nem tudom, nektek van-e valami konkrétabb kiforrott véleményetek arra, hogy mire számíthatunk Miami-ban.
Én nem tudom, teljes meglepetés. Igen, abszolút.
Na én is így vagyok, de hát éppen ezért akkor legalább érdemes lesz nézni, aztán nyilván mi is kielemezzük, úgyhogy talán minket is érdemes lesz meghallgatni. az első Miami Forma 1-es futam után.
Nem az első, várja, nem az első Miami. Long Beach az Miami, nem?
Nem.
Long Beach nem Miami?
Dehogy az, nem, Los Angeles. Los Angeles
ó, basszus,
közeli
az másik part,
annak,
igen.
Annak része.
Ó, igen, jó van, amerikai földrajzból egyes vagyok.
Egyes, ülj le!
Miami?
És Palm Beach van.
Á, igen, 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 igen. Long Beach-en volt.
És nem csak Miami-ra ezt érdemes figyelni, hanem a franciaországi Pau-ra is, hiszen ezzel párhuzamosan a túrautó világkupa idejével is elindul az ETCR-rel együtt az elektromos túrautó világkupával. Magyar résztvevők is lesznek, Mihalis Torbi és Tasi Attila, Norbi ráadásul mind a két sorozatban
indul. Igen, Mihalis Norbi kétseggű lesz ebben az évben. Akit érdekel, az elolvashatja a cinket is, ahol Olivier beszélgetett is Norbival. De mondta persze csak.
És igen, ebből a szempontból minden eddigi érdekesebb szezon előtt áll 2019 WTCR bajnoka, hiszen egyszerre két sorozatban fog indulni, amire még nem volt például a pályafutása során, ráadásul két különböző versenyszituáció, két teljesen különböző technika, szóval izgalmas lesz, úgyhogy érdemes lesz nézni. És majd említést teszünk róla majd itt is a következő
igen.
adásban.
Hát ez pedig két hét múlva, ugyanilyenkor hétfő este 7 órától kezdődik itt a YouTube-on élőben, a Vezes YouTube csatornáján. Nem maradjatok le az adásunkról, úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok be a csengét, akkor kaptok értesítést arról, hogy kezdünk, és jön a Csapat Rádió. De ha nem szimpatikus nektek valamiért ez a felület, akkor kövessetek minket a Facebookon, F1N More néven találjátok meg az oldalunkat, írásainkat a vezes.hu/forma1 oldalon olvashatjátok be, az adásainkat pedig a YouTube mellett hang formában, podcast formában visszahallgathatjátok a Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast felületén, úgyhogy a legnépszerűbb helyeken mind ott vagyunk. Úgyhogy befejeztük, azt gondolom. Két hét múlva irány Miami, mi meg Budapestről vagy épp ahol leszünk, de nektek prezentáljuk a Csapatrádiót.
Köszönjük a figyelmet!
Köszönjük,
sziasztok.
Hogy itt voltatok!
Figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!